Reggeli személy.
Dr. Kincses Gyula, egészségpolitikus, egyébként maga is orvos a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És persze kezdhetjük úgy is a beszélgetést, hogy egy kicsit sírunk egymás vállán, hogy milyen a rémisztő helyzet a magyar egészségügyben. Ezzel nyilván szerezhetnénk népszerűségi pontokat. De persze beszéljünk arról, hogy milyen a helyzet, de aztán nézzük meg, hogy ön mit lát, hogy milyen kiutak vannak ebből, mert valami csak van. Ugye az egyik legdurvább dolog, amiről most már egyre több szó esik, az az orvosok, és nem csak az orvosok, az egészségügyi dolgozók, szakdolgozók elvándorlása Magyarországról, és félelmetes számok vannak, hogy hány orvos hiányzik, és hogy bizonyos szakterületeken, például a házi orvosok körében milyen magas az átlag életkor, tehát viszonylag gyorsan, ott egyszerre nagyon sok ember fog kiesni. Azt hiszem, hogy fele annyi szakorvos, vagy házi orvos rezidens van, mint amennyi kiesik egy évben. Szóval, hogy számtanilag sem jön ki a művelet, hogyha mindenki elmenne. Lát arra bármi szándékot, hogy lassítsák legalábbis az orvosok elvándorlását, most visszacsalásról nem is beszélek, vagy ez úgy bele van törődve, ahogy mondani szokták?
Hát szándékot látok, de cselekvést érdemít semmiképpen.
Az első a szándék.
Tehát persze, retorika szintjén, hogy ne elhangzik mindig, hogy meg kell tartani az egészségügyi dolgozókat Magyarországon, de annak az alapvető eszközét, hogy megbecsüljük őket, valamilyen módon kifejezésre juttatjuk, hogy ez nekünk fontos, hogy az egészségügy egy olyan közüzem. Megbecsülésre gondolok, aminek egyik fontos eleme a pénz. De én mindig ezt szoktam mondani, hogy az egészségügy egy olyan szakma, amelyik a megbecsülést szeretné elérni. Nem csak pénzről beszélek, hanem azt, hogy valahogy érezze azt az egészségügy dolgozó, amit egyébként 1990 előtt mi éreztünk, hogy mi a társadalomnak a politika és az emberek oldaláról egy megbecsült tagjai volt.
Ó, erre orvos édesapám azt szokta mondani, hogy ha fáj a hasad, úgyis elmész az orvoshoz. Tehát akkor hinni fogsz neki, vagy akkor fontos lesz hirtelen, amikor oda kerülsz.
Ez igaz, hogy fontos lesz, de nem érzi a megbecsülést, nem érzi azt, hogy ő egyébként is fontos, nem csak abban a pillanatban, amikor segítenie kell. De a úgynevezett humán erőforrás gondokról egyel részletesebben gondolkodva két dolgot kell elmondani. Az egyik, amit mindig el szoktam mondani, hogy a magyar orvos nem azért megy el Londonba, meg Norvégiába, mert hogy ott olyan buták az orvosok, hogy az angol kórházigazgató éjjel arról álmodozik, hogy fú, egyszer lenne végre egy magyar orvosom. Hanem azért megy el oda a magyar orvos, mert ott sincs.
Tehát, sőt, azt hiszem, hogy egész Nyugat-Európában, amik elöregedő társadalmak, ám de van pénzük, komoly orvos hiány van.
Tehát általában nő az orvos hiány egész Európában, ennek több oka van. Az egyik az, hogy az egészség egy olyan furcsa terület, ahol a technikai fejlődés nem vált ki élő munkát. Ugye más vagy ágazatokban feltalálták a kombányt, már is csomó kaszásnak, marokszetőnek, vízhordónak annyi lett. Itt az egészségügyben pontosan feltalálnak valamit, az mindig növeli a szakember igényt, nem pedig kiváltja a régit. Tehát ez önmagában egy olyan tény. A másik pedig, hogy a világnak csak egy kis része volt, most lakosságszámra tekintem azt, ahol az az egészségügy működött, amit mi hagyományos európainak tekintünk, tehát amit a mi orvosi egyetemeinken tanítunk. Közben az elmúlt évtizedekben nagyon kitágult az a tér, ahol erre a fajta gyógyításra igény van, Közel-Kelet például, és ezért új területként lépett be munkaerő elszívó hatásként az is. Angliából pedig még ugye Amerikába mennek el, vagy erről a területről az, aki Nobel-díjas akar lenni, aki akar valamit elérni a szakmába.
Hát nem a házi orvos valószínűleg.
Jó, de az elmegy.
Azért ez nem olyan egyszerű probléma, mert nyilván az újságírók is jobban keresnek Angliában, meg a nem tudom én kik is, csak hát egy nehezebben konvertálható szaktudásuk van. Az viszont azért nem elvárható valóban, hogy Magyarországon bárki annyit keresen, mint például Angliában, Norvégiában, vagy mit tudom én hol. Tehát akkor ez egy teljesen reménytelen dolog, mert az orvos el tud menni, és nyilván ott sokkal több pénzt fog keresni.
Én azt látom kollégáktól, ápoló ismerőseimmel való beszélgetésekben, hogy nem a európai bért szeretnék mindenáron, hanem két dolgot: megélni, másrészt megbecsülést. Tehát vissza kell erre térni, és én ezért nem örülök annak, hogy most nem életpálya modell lesz, hanem, hogy hívják, gyorsan akartam mondani, ez a bérmegállapodás, kollektív szerződés. Ugye a kollektív szerződés az nem egy hosszú távú ígéret valamire, nem az állam ígér valamit. És ha az egészségügynek azt ígérnék, hogy igen, ti fontosak vagytok, ennyi az ország gazdasági realitása, de ti mindig egy kicsit többet fogtok kapni, mint más. Tehát az egészségügy szeretne itthon maradni, az egészségügyi dolgozók szeretnének itthon maradni, és hogyha a tisztességes megélhetéshez szükséges pénzt megkapnák, akkor sokan itthon maradnának. De amikor minőségi szakemberek másodállások tömegét vállalják, amikor klinikán dolgozó nővér éjjel takarítani megy el fodrászüzletbe, ahhoz, hogy a gyerekének meg tudja venni, amit kell, akkor persze, hogy nehéz itthon tartani őket.
Azt mondta egy barátom, aki Svédországba ment el orvosnak, nyilván pénz és sok minden miatt, de azt mondta, hogy hát neki ebből elege volt, hogy rendelés közben, mikor megtelt a vödör, amiből a tetőről csöpögött be a víz, vagy folyt be a víz, akkor neki kellett fölállnia és kiöntenie, nem akarta, hogy kiöntse a rendelőt. Szóval, hogy ráadásul pszichiáter, tehát egy olyan területen dolgozik, ami ilyen szempontból kevésbé eszközigényes is, hogy azt mondta, hogy a körülményeket se tudta elviselni, és egyébként szídja a svéd egészségügyet is, tehát az se fenékig tejfelnyi. Nyilván az se egy olyan nagyon egyszerű élet, de azt mondja, egy csomó problémája nincs már többé.
A körülményekről árnyaltabban kell ma már fogalmazni, mert nem igaz az, hogy magyar egészségügyre ez az alapjellemző, hogy beázik meg úgy rohadt, mint a János Kórház.
Ezt akartam mondani, hogy kollégám tegnap a János Kórházi kalandjait mesélte, hát meg kellett tőlem kérdezni, hogy nem 1906-os mesét mond-e.
Tehát ma az az állítás az igaz, hogy nagyon egyenetlen a szint. Nem pedig az, hogy egyetlen, mert nagyon sok helyen volt kétségtelen. Tehát ez azért fontos, mert igen, infrastruktúrában egy csomó helyen megújultunk, de nem újultunk meg szervezésben, nem újultunk meg munkafeltételekben. Mert azt hittem, hogy a Svédországba ment kollega azt fogja mondani, hogy ott azzal kell foglalkozni, ami a dolga. Nem adminisztrációval, nem olyan felesleges terhekkel, ami nem orvosi munka, és egyáltalán a kiszámítható munkafeltételek. Tudja, mi a dolga, tudja ezért mi jár, tudja, hogy mit kell tenni. Ez sem eléggé megnyugtató a magyar egészségügyben, és ez is az elmenés irányába tolja a kollégákat.
Szóval látjuk az okait annak, hogy miért mennek el. Ezt szerintem mindenki látja, aki egy picit is figyel. Jó, és mi a következő lépés? Hogy minden nap behúzunk X-srigulát, hogy na, ma ennyien hagyták el Hegyeshalom irányában az országon?
Tehát egyébként akkor három megoldási irányban, mert kettőt akartam mondani, hogy be kéne húzni a strigulát. Tudnilik, az egészségügyi munkaerő fronton egy hihetetlenül felületes számháború tagjai vagyunk. Fogalmunk sincs, hogy hány orvos van Magyarországon.
Van mindenféle hatóság, engedélyezés, mit tudom én.
De ugye, ha a KSH-t megnézem, akkor kiderül, hogy ennyi orvos Magyarországon még soha nem dolgozott, mint most, hát orvos felesleg van. Ha megnézem, hogy a kormány mit jelentett az Európai Uniónak idén ősszel, megkérdeztek minden tagállamot, hogy melyik szakterületen milyen munkaerőhiány van, hogy esetleg a beáramló migráns tömegből melyik országnak milyen munkaerőre van igénye. A magyar kormány azt jelentette Pintér Sándor aláírásával az Európai Uniónak, hogy Magyarországon 42, azaz 42 darab orvos hiányzik összesen.
Boldog ország.
Így van. A másik oldalról meg...
De ez most komoly tényleg?
Ez komoly. Fent van az interneten, okay. Hivatalos jelentés, tehát ez
hát
nem...
Akkor puszíjunk Pintér Sándort.
A másik dolog, hogy ott tartunk, minthogyha azt, hogy milyen zsúfoltak az utak, abból próbálnánk megállapítani, hogy hány jogosítvány érvényes ma Magyarországon. Tehát ugye, amikor dolgozó orvosok számáról beszélünk, akkor azt tudjuk, az engedélyezési hivatal pontosan darabra, órára megmondja, hogy hány működési engedély érvényes ma Magyarországon. De hogy abból hányan dolgoznak, fogalmunk sincs, és főleg nem tudjuk, hogy Magyarországon dolgoznak-e, vagy külföldön. És ugyanígy, bocsánat, azt szoktuk mondani, hogy évente 1000 ember megy el. Na most, ha ez mind igaz lenne, amit mondunk, akkor már tényleg egyetlen egy orvos se lenne, már ha mind elment volna.
43-at is jelentene Pintér Sándor már
így van. Hiányi. mert hogy ott meg nem azt tudjuk, hogy hányan mentek el, hanem azt tudjuk, hogy hányan kértek igazolást arról, hogy van működési engedélyük, hogy külföldön dolgozhassanak. Most egyrészt ennek csak egy 80-90%-a fog külföldön dolgozni, de a nagyobbik számítási hiba az, hogy csomóan vannak, akik két helyen dolgoznak. Tehát azért kérik meg az igazolást, hogy egy hónapban egyszer egy hosszú hétvégére kimenjenek dolgozni, ott megkeressék a többszörösét annak, amit itthon egy hónap alatt.
Ez is nevetséges.
De itthon is dolgoznak. Tehát nem mind elhagyta az országot, aki külföldön dolgozik.
Ingázó.
Tehát ezért mondom, hogy fogalmunk sincs, hogy hány orvos dolgozik ma Magyarországon, nincs ilyen statisztika. Azt látjuk, hogy növekszenek a várólisták, azt látjuk, hogy ellátási hiányok vannak.
A részletekre nem biztos, hogy fel tudom idézni, talán a múlt héten írta meg a Népszabadságban Danu Anna kollégám, hogy 4 teljes kórháznyi, ha jól emlékszem, orvos hiányzik Magyarországon. Tehát, hogy látjuk, hogy egész osztályokat kell bezárni helyenként, mert elfogyott az a 42 orvos.
Most durva lesz, amit mondok, hogyha 4 teljes kórháznyi orvos hiányzik a magyar egészségügyből, az így önmagában, miután 160 kórház van, nem lenne önmagában dráma. Az a baj, hogy olyan területekről hiányoznak alapvetően kollégák, mint például altató orvosok, diagnosztikai részek, aminek a hiánya, vagy intenzív terápia, aminek a hiánya az egész kórház működését ellehetetleníti. Mert az, hogy most egy kórházban nincs szemészeti osztály, Istenem, mert hogy egyébként a korszerű technikával nem feltétlenül az osztályon kell ma már kezelni a betegeket, hanem egynapos sebészetben, meg ambulánsan. De ha nincs intenzív osztály, ha nincs altató orvos, ha nincs radiológus, akkor az egész kórház működése lehetetlenül el.
Hát már pedig nagyon sok helyen nincs, vagy jóval kevesebb.
Tehát azért mondom, hogy nem az a baj, hogy 4 kórház orvos hiányzik, hanem hogy ezek olyan speciális szakterületen, és a kurrens területeken, ha elmennek a kollégák, azok nem pótolhatók. Tehát nem lehet azt mondani, hogy te idáig belgyógyász voltál, de most szívsebészből van hiány, akkor holnaptól szívet operálsz.
Hát pedig éppen ma reggel erről beszéltünk, a kollégám talált valahol egy hírt, hogy miután kevés az orvos, ezért át kell vezényelni időnként más orvosokat, más szakterületről orvosokat, például sürgősségi ellátásra, és ott az volt a poén, hogy azt hiszem, hogy egy szemorvos és egy ortopéd mit csinál, ha valaki éppen infarktussal jelentkezik a sürgősségi rendelésen, és arra jutottak, hogy például azért, mert hát más a szaktudásuk, ezért lehet, hogy sokkal több vizsgálatot írnak elő, mint amennyi feltétlenül szakmailag szükséges lenne, mert óvatosabbak, és a többi, hát nem beszél, vagy amíg belejön, hogy a szemészet és a izé közt mi a különbség, addig az a betegnek nem olyan.
A szerkezetváltásban még egy nehéz dolog van, hogy a orvos kollégák végül is így vagy úgy, de megkötötték a maguk kis kompromisszumait, kitalálták az élethelyzetüket, de az abban a körzetben érvényes. Ha ez megszűnik, és átvezényelnek egy orvost, például Gyöngyösről 60-ba, vagy fordítva, mert azt mondják, hogy itt nem kell, akkor ő nem a Gyöngyösről 60-ba van ő vonatra, hanem a repülőgépre fog felülni. Mert ha már váltani kell, akkor már olyan helyre megy, ahol valóban szakmailag, pénzügyileg jobban jár. Tehát ezért is nehéz most bármilyen reformot csinálni, pedig szükség lenne rá.
Most jönnek a hírek, de utána beszéljünk arról, hogy na jó, hogy szándék van, csak senki nem tudja, hogy mit lehet csinálni, hogy ez tényleg ilyen tehetetlenül bárki szándékkal együtt nézzük, hogy elmennek, és hát nyilván a kúránsebb szakterületekről mennek inkább.
Hírek után tudok erre válaszolni.
Oké, köszönöm. Dr. Kincses Gyula egészségpolitikus orvos a mai reggeli személyünk, és azt ígérte, hogy most megmondja a megoldást arra, hogy miként lehet hát legalábbis lassítani, csökkenteni az orvos elvándorlását, az egészségügyi dolgozók elvándorlását, netán itt tartani még több orvost.
Arról már beszéltünk a hírek előtt, hogy megbecsülés nélkül, amiben nem csak a pénz tartozik, ez nem fog menni. Ugyanakkor azt is tisztán kell látni, hogy az a erőfeszítés, hogy itt tartjuk az orvosokat, sőt, visszahozzuk őket, mindegy, hogy pénzügyi vagy nemzeti érzelmi okokból, ez nem reális. Tehát ha az egészségügyi munkaerő hiányt, krízist egy kormányzat kezelni akarja, akkor ezenre kell azokon a technikákon már most dolgozni, hogy hogyan lehet kompenzálni a munkaerő hiányt. Mondok például példát, ugye a telemedicina például.
Távgyógyászat?
Távgyógyászat, így van.
Most láttam, valahol egy alapítvány csinálta, nem a részeket nem figyeltem, csak hogy szemüvegeket írtak fel embereknek, és a szemtávolságot az optikus Skype-on mérte meg.
Miért ne?
Hát nem tudom. Ha meg lehet csinálni, tök jó.
Ha meg, és egyébként meg, ha objektív módon meghatározott távolságról standardizált eszközzel igen, csinálják, akkor sokkal pontosabb, mint amikor a jó öreg optikus bácsi igen, úgy szemre oda teszi, és úgy elkezdi nézegetni, hogy ez vajon
igen,
mennyi.
Igen.
Na most ugyanez van, hogy ugye egy kedvenc történetem, hogy egy Svédországban élő magyar radiológus abból élt Svédországban, hogy éjszakai ügyeletet vállalt nappal.
Mert hogy ott mindig éjszaka van,
nem,
a megoldás?
A túloldalára a földnek.
Ja, hogy távgyógyított.
Így van. Tehát, hogy magyarul, ha Ausztráliába lehet ügyelni Svédországból, akkor miért nem lesz Szolnokról Karcagra?
Jó, de gondolom, nem tudom, miket lehet így csinálni, de azért gondolom, ez elég behatárolt mennyiség, amit így meglehetjük. Mert tudom, hogy Ausztráliában értem, nagyon nagy távolság van, ott van ennek hagyomány, mert amikor igen, nem volt internet, csak akkor ilyen tókivóki vagy adóvevőn gyógyított, vagy mondott gyorsan az orvossal, amit még odaért, de hogy hát azért ez viszonylag kevés. Tehát egy vérzés nem lehet elállítani, de azt meg lehet mondani talán, hogy egy lázat hogyan csillapítsunk, vagy nem tudom mi.
Az egy másik történet, de maga a telemedicina azért olyan területeken, mint a diagnosztikai területeken tud működni, ahol pontosan az éjszakai ügyelet az egyéb munkaidő rendelkezések miatt egyre komolyabb problémát jelent, és főleg egy kis kórház működésében, ahol van 3 radiológus, ott nem lehet elvárni, hogy nyáron is, szabadság alatt is, éjjel-nappal ott legyen valaki.
Tehát, hogy a leletet megnézze, vagy egy EKG-t egy távizével elküld, vagy egy EEG-t, az már bonyolultabb talán, de egy EKG-t megcsinálnak, és a számítógépen vagy interneten elküldjék az adatait, az nem
abszolút, elküldet. Abszolút, csak ez más szokások kellenek, de egyébként miután...
Hát még kell egy kis zseb az internetre, ahol egy borítékot be lehet csúsztatni, és akkor biztos simában menne Magyarországon.
Hát a diagnosztikai területen ez a zseb szerencsére nem működik annyira, és ezért talán ennek van esélye. Tehát ez az egyik ilyen lehetőség.
De ez most mi van, tehát mondjuk ez nem olyan nagyon bonyolult dolog, tényleg kell nyilván egy kis technikai fejlesztés, de csinál valaki ilyet Magyarországon?
Csinálnak ilyet van Magyarországon, de ezt általánosabbá kellene tenni, ki kellene dolgozni ennek a szabályozott finanszírozási formáját, mert ma ezeket így megegyeznek a cégek egymás között, és megoldják valahogy. De ezeket általános, rendszerszerű megoldássá kellene tenni. A másik dolog, hogy amit a szakma úgy hív, hogy kompetencia átrendezés, magyarul az orvos rengeteg olyan dolgot csinál, ami ma nem orvosi feladat, vagy egy korszerű rendszerben nem orvosi feladat, és azért túlterhelt az orvos, mert csomó olyan technikai vagy részdöntési feladata van, ami nyugodtan leadható diplomás nővérnek, vagy más képzett diplomás szakembernek. Tehát ugye ebbe az irányba erősen kell menni. A harmadik pedig az egészségügyi szerkezetnek az átalakítása. Majdnem ezt a hülye szót használtam, hogy szervizpont, de hogy ennyi szervizpont, ami ma van, ennyi telephely, akkor nevezzük így, ez egy értelmesebb szó, vagy legalábbis Magyarországon elfogadottabb, bizonyosan nem tartható fent. De megfelelő szervezéssel, ha koncentrálom az erőket, akkor ugyanez a orvos és nővér mennyiség egy működőképes egészségügyet tud fenntartani, csak ahhoz meg politikai bátorság kell, hogy az egészségügy szerkezetét átalakítom. Ugye uniós pénzből beléptek a kistérségi járóközpontok, mindenki boldog volt, politikus ott volt, átvágta a szalagot, híradó és íme.
Szűzlányok
arra. Igen. Na most azóta tudjuk, hogy ezekben két dolog nem nagyon van, orvos és beteg.
De maga az épület.
Az épület az teljesen rendben van. Na most akkor,
de ez miért nem jött be?
Hát azért, mert az eredeti elképzelés, amikor az uniónak kiküldtük azt, hogy ezekre kérünk pénzt, az volt, hogy kórházi kapacitások szűkítésének a kiváltására jönnek
jó,
létre.
Meg tudnak olyan dolgokat csinálni ambulánsan, amihez korábban
és akkor
kórház
közelebb
kell,
van a lakoshoz, olcsóbb, és mindenkinek jobb. Mert egyébként ugye ez is egy ilyen ma már talán nem létező tévhit, hogy az egynapos sebészet az csak olyan olcsóbb, egyszerűbb megoldás, hogy nekem már kórház se jár, rendes kórházi műtétet is sajnálják tőlem, csak egynaposba csinálják.
Hát
egynaposba csinálják, mennyivel jobb.
Tehát persze. Hát itt vannak ezek a kő, vesekő, mint én milyen műtétek, micsoda tortúra volt régen, most pedig... egy fokkal jobb. Igen.
Ez egy nagyon fontos mondat volt, mert hogy ha átevezünk arra, hogy szerkezetváltás nélkül nem lehet életben maradni.
Bocsánat, csak közben valami kollégám szólt, hogy 10 kórházi orvos hiányzik, nem 4. Tessék? 10 kórházi orvos hiányzik, nem 4. Én rosszul mondtam az előbb, de bocsánat, hogy megszakítottam.
A mi a 10 kórházra is igaz az, amit igen, mondtam, hogy nem az a baj önmagában,
hogy hiányzik, hanem hogy mi hiányzik.
Hanem, hogy működő képesség ez veszélyeztetően.
Tehát a pontosnak, szóval 10
igen. Bocsánat. Mert egyébként megfelelő eltárs szervezéssel 10 kórházi,
igen, tehát ami ugye a 7%
ezt meg lehetne oldani. De kulcsintézményekből hiányoznak sajnos kulcs helyzetben levő kollégák.
Ez csak helyreigazítás volt.
No, tehát ott tartottunk, hogy az egészségügyi technológiák hihetetlenül fejlődnek, és lehetővé tesznek kórházi ellátásokat otthon vagy végezni. A vesőkőzúzás erre pontosan az egyik legszebb példa, hogy nem is arról van szó, hogy ambulánsan, kis műtéttel megoldják egynapos sebészetbe, hanem teljesen sebzés nélkül megoldják azt a problémát, amit régen egy nagyon nagy műtéttel lehetett csak megoldani. Most ezekben a helyzetekben azt kell csinálni, hogy igen, meg ki kell találni, hogy ez járóközpontba kell, várhatóan nincs annyi esetszám, akkor azt kell csinálni, amit az élet ma is csinál, hogy kamionok járják adott esetben körbe a egyes kórházakat, mert hogy
és összegyűjtik. Ez olyan a mozgókönyvtár volt régen, hogy vesekőre megérkezik a buszkeddel.
Így van. Na most lehet, hogy diagnosztikában is, bocsánat, muszáj új eszközöket, új elemeket találni, mert a hagyományos gondolkodással nem lesz fenntartható.
Ez csak olyan, hogy most itt beszélgetünk róla, és tulajdonképpen tök jó ötlet, miért ne lehetne, vagy valaki komolyan mozgó templom is van, láttam már tévében. Szóval, vagy valaki csinál ilyet Magyarországon.
A vesekő zúzás az így működik, 1990, nem tudom, 3 vagy 6 óta, tehát abban ez működik.
De az, másba
hogy
is.
Másba is működjön, de szűrőkamionról tudunk például, ugye? Amik járják adott esetben az országot, kimennek nagy munkahelyekre, tehát ez a nekem kell az egészségügyhöz menni című, és én ne várjak, a beteg várjon akármennyit, mert az én időm drága, ebből a szemléletből biztos, hogy el kell mozduljunk.
Ugye a másik, és hát ez nyilván összefügg az orvos hiányjal, ezek a várólisták végtelen sorra, ugye erre a klasszikus példa, hogy azt mondják, hogy menjen le egy ultrahangra, hát 3 hónap múlva tudok adni időpontot, és mikor már az ember nézi a plafont, hogy mi lesz addig, és akkor megsúgja, de 15 000-ért tudok egy helyet, ahol holnapra megcsinálják magának. És akkor még a műtétek várólistájáról nem is beszéltünk.
Na most, itt több probléma csúszik megint egybe. Az egyik a várólisták kérdése. A várólistáknál vannak egyrészt fogalmi problémák, az előjegyzés és a várólista fogalma keveredik.
Már arról is várom kell, hogy felírják, hogy mennek.
Nem csak arra gondolok, hanem a várólista, ha szakszerűen akarok fogalmazni, kényszersorolás. Magyarul én szeretném hamarabb, de nem lehet. De olyan is volt az én gyakorlatomban rengetegszer, hogy februárban a 17. fülfelszúrásnál megegyeztünk a szülővel abban, hogy akkor Pistikének az ormanduláját, ahogy vége lesz az iskola, mert ne hiányozzon többet, június 17-én kivesszük.
Jó, ezzel nincs probléma,
jó,
ez
csak
normális.
Azt mondom, hogy önmagában az, hogy mennyi idő, hogy összecsúszik, igen, hogy ez kényszervárás, igen, vagy pedig különbség. Előjegyzés, ez nem feltétlenül ugyanaz.
Egyébként inkább a probléma nyilván nem ez, hanem a kényszervárás.
Na most ott is a szokásból fakadó és a hiányból fakadó kényszervárást szét kellene választani. Ezt egyébként most az OEPER is kezdte. Mert ilyen teljesen életszerűtlen dolgok voltak, hogy 2-3 éves várólisták egyes intézményeknél.
Csípőprotézisnél az például, egy
gyors dolog. Most egyszerűen értelmezhetetlen számomra ez a dolog, vagy pedig úgy értelmezhető, mint amit az idősebb hallgatók még tudnak, hogy amikor megkaptuk a Trabantot, rögtön befizettük a következőre. Tehát én is azt mondtam, hogy ha ez így működik, én is most 63 éves vagyok, akkor bejelentkezek csípőprotézisre, szemlencsére, mert hogy mire rám kerül a sor, addigra biztos szükségem lesz
hogy
rá.
Hogy lehet cserélni, tehát egy szemlencse sort elcserélni, egy csípőprotézisre.
Tehát ugye ez így nem működik. Mindig azt mondtuk, hogy be kellene vezetni a kritikus várakozási idő fogalmát, hogy mi az a várakozási idő, ami még megengedhető egyfajta betegségnél. Amit Zombor Gábor picit felületesen, de el is kezdett, mert azt mondta, hogy daganatos betegség gyanúi esetén nem lehet egy hónapnál több a CTMR várakozási idő például. Jó, de maga az irány az legalább abban, hogy nem mindegy, hogy egy olyan műtétre van szükség, amire egy epekőnél az, hogy most két hónap, igen, vagy három mi? Hónap, az nem, azon nem múlik az életem,
igen,
még egy daganatos betegség diagnosztikájánál múlik. Tehát ezeket szisztematikusan végig kellene a szakmával beszélni, hogy mi a kritikus sorhoz.
Na jó, de az, hogy a kritikus sorhoz meg tudja tartani, tehát még daganatos beteg megfelelő időn jusson, hát ahhoz vagy kapacitást kell szűkíteni, vagy át kell megint az erőket csoportosítani, és akkor mesekő sor végére áll.
Jó, de nincs más lehetőség, mint optimalizálni a rendszert, mert van, ahol két hónap, van, ahol meg két év. Tehát egyszerűen nem vagyunk olyan gazdagok, hogy kihasználatlanul hagyjunk megfelelő minőségű kapacitásokat. De mondott egy nagyon fontosat, hogy és közben megsugják, hogy 15 ezerért. Na most itt meg az a baj, hogy megsugják. Tehát ezt nem megsugni kellene, hanem kitenni a váróba, papíron. Bocsánat, ez nagyon fontos, hogy a köz és a magán álságos szétválasztása helyett a tisztességes együttélést kellene megoldani.
Én tudom, hogy erről sokat beszélt, úgyhogy mindjárt térjünk vissza a reklám után. Csak ugye nem biztos, hogy így van, de az embernek van néha egy olyan érzése a súgásnál, hogy azért mond egy olyan szép hosszú időpontot, mert azt mondja, hogy 5 nap múlva sorra kerülsz az államiba, és akkor nem fizetnék. De azt mondja, hogy 2 hónap, vagy nem tudom én mennyit mond, akkor persze, hogy fizet. Tehát azért mond egy nagyobb számot, mert, vagy nagyobb időt, mert akkor inkább hajlamos vagyok kinyitni a pénztárcámat. Nem biztos, hogy így van, de hogy egy ilyen érzésem van, az biztos.
Hagyjuk addig izgalomba reklámig a hallgatókat, és válaszolok rá.
Mindjárt folytatjuk, tehát Kincses Gyula egészségpolitikussal, orvossal beszélgetünk.
Reggeli személy.
Dr. Kincses Gyula egészségpolitikus, orvos a beszélgetőtársam, és én félve felvetettem, hogy nem azért mondanak-e bizonyos vizsgálatoknál hosszú időt, hogy ezzel hát ösztönözzenek arra, hogy a fizetős ám de gyorsabb szolgáltatást. Válaszom, és erre azt mondta, hogy azért van ennek a magánegészségügynek és az állami egészségügy együttélésének hatékony vagy jól működő rend, vagy lehetne hatékony és jól működő rendszere?
Mert azt gondolom, hogy a megoldás rém egyszerű. Nem a kórház vezetésére, nem az illető orvosra kell bízni, hogy mennyi beavatkozást vállal államiba, hanem az OEP-nek fix kontingenseket kellene lekötni, hogy itt ennyi csípőprotézist per hónap, ott annyi térműtétet per hónap, és abban a pillanatban nem az orvos tud játszani azzal, hogy én szűkítem az állami kapacitást, és elterelem a várólista felé a betegeket, és ha hosszú várólista, akkor meg elterelem otthonra a magámba, hanem egy korrekt rendszer van, hogy az állam mondja meg, hogy mennyit vásárol.
Hát azt mondja, hogy te 100-at meg tudsz csinálni, akkor nem mutatod
akkor
azt, hogy 50.
Így van, mert ha nem csinálom meg a 100-at, elveszem tőle, és odaadom másik helynek.
Ebből arra következtetek, hogy van, aki él ezzel a módszerrel. Jó, oké, lépjünk tovább.
Semmilyen logikai kizárást, vagy rendszerszerű kizárást nem tudok ezzel ellen mondani. Tehát ebben az esetben, ha ez egy szabályozott, és nem az orvosok által generált várólista, akkor már teljesen korrekt azt mondani valakinek, hogy mit szeretnél, kivárod a sorod, vagy átállsz egy rövidebb fizetős sorba. Tudni kezdve senkinek nem a kárára megy, nem a sorba állok előrébb azzal, hogy fizettem, hanem ha én kiállok a sorba, valaki hamarabb fog sorba kerülni. Ráadásul
a nem fizetősek közül valaki egyet előre
lépett. Így van, pontosan. Tehát ez egy teljesen korrekt rendszer
lenne. Azért furcsa ez a dolog, mert hogy milyen tulajdonképpen farizeus dolog az, hogy azt mondjuk, hogy pénzzel ne lehessen előre jutni, miközben tudjuk, hogy lehet. Hát most is így működik. Hát elmegy magánkórházba, vagy elmegy a Németországba, vagy Ausztriába, akinek olyan nagyon sok pénze van, vagy mit tudom én hova. Tehát hogy most is úgy van, hogy akinek pénze van, az előrébb tud lépni a sorban.
És még ráadásul, ahol abszolút szabályozatlanul mennek a dolgok, ott azért ki lehet találni okosba ezt-azt, hogy miért vált sürgőssé a műtét, miért nem lehet várólistásan várni, hanem ugye hát muszáj valamilyen ürüggyel, orvosi indokból előre venni.
Ami amit meg lehet segíteni, készpénzre.
Igen, most ezeket lehet ugye statisztikai módszerrel mérni, hogy hol halmozódnak, hol vannak ezek a kivételesetek halmozódva, és oda kell az ellenőrzést küldeni. Volt már ilyen Magyarországon, tehát nem, ahol ebből bírósági ügy is lett, tehát nem életszerűtlen, amit mondok. De ez a lényeg, hogy a köz és a magánnak a szabályozott együttélését kellene a szétválasztás helyett megteremteni, mert 300 milliárd forintnyi pénzt költünk el a magánegészségügyben, és jó lenne, ha ez a pénz nem kizárólag kimenne az egészségügyből, hanem ott is el lehetne költeni, és ezért a többi beteg ellátását is segíteni.
300 milliárd, az elég sok.
Hát Magyarországon a 36-38% a magánfinanszírozása az összegészségügyi kiadásnak. A mindenkit meglepett, hogy a KSH 2013-ra nem csökkentette, hanem növelte az állam részét, aztán rájöttünk, hogy az EU források miatt, a belépő fejlesztések miatt volt ez, de ez a lényeg, hogy unió szinten Magyarország példátlanul keveset költ arányában az egészségügyre, és a lakosok költenek.
78% körül van,
így van, 75-80 között van az a fejlett országokban, Magyarországon pedig ez 62-64 körül.
Ráadásul feltételezem, hogy ez nagyon egyenlőtlenül oszlik meg, tehát minél tehetősebb valaki, annál szóval másképp oszlik meg, és nagyon különböző ellátáshoz jutnak az emberek.
A baj az pontosan, hogyha a szegények is rá kényszerülnek, mert az, hogy a gazdag mit vesz mennyiért, az engem nem zavar. Tehát engem sose zavar az, hogy valaki 1 millió forintért tud zakót venni.
Bocsánat.
Azért
már egy nagyobb gazdaság. Csoda. Jó, de ez nem egészségügyi probléma.
Ügyes. Jó befektetői vannak, ezt elmondta. Pontosan, meg rendes család, így van. De a lényeg az, hogy engem mindig az érdekelt, hogy ki fagy meg. Nem az, hogy kinek van 2 millió zakója, hanem most ez a baj, hogy most már tömegek kényszerülnek adott esetben magánellátás felé, hogyha valamit időben szeretnének megkapni.
Ugye azt látjuk, hogy, és ez nem most derül ki, hanem mióta az eszemet tudom, ezek a problémák nem pont így, de mindig előkerülnek, hogy ez így nem jó. Vannak időnként ilyen nagy föllángolások, hogy mit lehetne vele kezdeni, de aztán úgy látom, hogy az esetek többségében különböző okok miatt elfajulnak azok. Ugye beszéltünk arról, hogy a kapacitásokat átrendezni, kórházak, az mindig megdől, mert hogy a helyi polgármesterek nem akarják típusú akármin. A másikra azt szokták mondani, na de az orvos lobbynak, hogy annak a arisztokráciája, a orvos arisztokráciájának, amelyik ennek a haszonélvezőhez létezik, az meg tudja fúrni a nem tudom milyen reformokat. Szóval, hogy hol van akkor mégis kitörési pont ebből a dologból, hogyha ha szociológiailag is nézzük?
Ha szociológiailag nézem, a kitörési pont mindig a kényszer, és nem az észszerűség. Tehát a szakma mindig már, mint az egészségpolitika vagy stratégiai tervezés azt tanítja, hogy folyamatos változásmenedzsmentre van szükség, folyamatos adaptációra van szükség. Erre a politika mindig képtelen, mert amíg nem ég a körmére, addig nem változtat, mert sajnos a változtatás politikailag nem sikert jelent, mert ma a változtatás nem az, hogy szalagot vágok át, hanem az, hogy adott esetben nem működő vagy rosszul működő kórházakat bezárok. És ugye ki fogja kényszeríteni az élet, mert két dolgot mondok. Korányi tömb, ugye? Elkészült a hatalmas, gyönyörű épület a Semmelweis Egyetem területén, abban majd orvos és beteg kell.
Beteg lesz.
De orvos is kell, és a beteg se olyan egyszerű, mert újra kell szabni miatta a főváros ellátási területeit. És abban a pillanatban már más érdekeket fog sérteni. Igen. De ugyanígy, ugye a Fridesz frakció érezte, hogy az egészségügy az most egy ilyen gázterület, vagy szóval problémás, igen. Hát gondolták, hogy karácsonyra a gyereknek kéne valamit adni, hát építsünk nekik egy szuper kórházat. Na most önmagában ez egy sértő dolog, hogy egy szakmá feje fölött a politika dönt ilyenben, de aztán nem gondoltak bele, hogy ha két ilyen intézmény belép, akkor az olyan alapvető átalakításokat fog indukálni a főváros ellátásában, és nagyon örültem annak a hírnek, hogy van végre egy miniszteri biztosa az egész főváros egészségügyi rendszerének az áttekintésének.
Miniszteri biztos a jó.
De legalább felfogták, hogy nem lehet egy kórházban gondolkodni, hanem a fővárosban, csak ha a miniszteri biztos szakszerűen fogja végezni a dolgát, akkor a politika nem biztos, hogy be fogja vállalni az ebből fakadó következtetéseket.
Azt mondta az előbb, hogy akkor tesz valamit, hogyha a körmére ég, ezt szeretném, ha kicsit pontosítaná, mert ugye az ellátás színvonala sok esetben, nyilván ez is nagyon változó, de elmarad a magyar gazdasági lehetőségektől is. Ugyanakkor, hogyha látjuk azt, hogy a közönség elég nyugodtan tűri, hogy mi történik az egészségügyben, az oktatásban, nem tudom miben, tehát ezzel érdekes módon mégse veszít annyira szavazatokat, és hogy akkor még itt egy demagóg megjegyzést tegyek hozzá, hát azt tudjuk, hogy az állami vezetők külön egészségügyi ellátásra jogosultak, tehát úgy igazán még a saját bőrén nem is érzi, hogy a napjaink útfölgyébe elmegy, aztán nem, az se olyan, amilyen, de nem szembesül azzal, amivel mondjuk aki a János Kórház ügyeletére kényszerül menni.
Ez abszolút igaz. A minőség egy bizonytalan fogalom, amiben nem tudunk exakt határokat húzni, hogy na, ez a minőség már át a vonalon túl van, és ezt már nem fogadjuk el, főleg, ha ez egy folyamatos átmenet. De a strukturális változásokkal szemben sokkal érzékenyebbek vagyunk. A strukturális változás alatt azt értem, hogy be kell zárni egy kórházat. Tehát, ha a szakember hiány tovább fokozódik, akkor 6 ember munkáját 4 még el tudja végezni, 3 még akkor, hogyha azt a bizonyos lámpást is felhelyezik a megfelelő helyre, de egyszerűen bizonyos szint persze alá nem tud menni, és ki fog derülni, hogy ennyi telephely, ennyi személyzettel nem működtethető, és ha el kell kezdeni bezárogatni telephelyeket, főleg ha valaki rendcsinálás szempontjából ezt szisztematikusan tekinti át, az lesz az a változás, ami már a lakosságnak is fájni fog. De ha a kórház nem csinálja meg akkor a kormány szakszerűen, akkor szakszerűtlenül és nem a szükségleteknek megfelelően az élet fogja megcsinálni.
Hát igen, lesz annak pikantériája, mondjuk a Fidesz rákényszerül, amelyik megtorpedózott korábban minden egészségügyi reformot. Most ugye, hogy szokták mondani, hogy kár a kiömlött tejbe belesírni, de hogy milyen lenne egy versengő biztosítós modell esetén most. Nyilván akkor is ezer probléma lenne, és akkor is ma itt nem csöndbe ülnénk, hanem lenne miről beszélni, de hát hogy sok nagy lehetőség elszaladt itt az elmúlt évtizedekben.
Sok nagy lehetőség egész Európa fölött, tehát ez igen, nem csak Magyarországra igaz volt, hiszen Szlovákiában, igen, ahol ez jól működött, ott is a politika ezt visszavette. De valóban az a lényeg, hogy politika semleges, vagy hogy mondjam, pártsemlegesen politikumként működik a politika, hiszen lovas berény, és nem hévisz, hanem
északi parton a lovas berény,
tapolca. Ugyanaz a szindróma volt, hogy a szakmailag jól előkészített döntést aktuál politikai érdek miatt ugye visszavonták.
Hát meg Hódmezővásárhelyen, ahol Lázár miniszter azt mondta, hogy ott mutogatott egy szerencsétlen embert, aki talán meg is halt, és azt mondta, hogy ezt az egészségügyi reform ölte meg, szóval hát elég lementek kutyába, mikor ezeket fúrni kellett.
A Lázár miniszter úr hihetetlen jó retorikai képességgel rendelkezik, és ki tudja magyarázni most az ellenkezőjét.
Nyilván, csak hogy azt mondta, hogy kell valami féle politikai egyesség, és tényleg az ember azon, hogy az jó dolog, hogy vannak viták, és ez elég bonyolult ahhoz kérdés ahhoz, hogy sokféle vélemény legyen, tehát nem ez a baj, de hát ez is olyan, hogy amíg valamiféle hosszabb távú megegyezésre nem jutnak, addig megette a fenét.
Én nem vagyok ennyire optimista, tehát abban, hogy konszenzussal meg lehet csinálni egy hosszú távú reformot, ebben nem bízok. Abban lehetne bízni, hogy a aktuális politikának van annyi esze, hogy örül annak, hogy más elvégzi helyette a piszkos munkát. Tehát ez a racionalitás, ez elvárható lenne a politikától, hogy nem támadom azt, hogy bezárja, mert tudom, hogy ha nem csinálja meg, nekem kell majd, és az én nyakamba borul mindez, és ezért legalább hagyom, hogy a másik valami hasznosat csináljon. Ha idáig elérnék, másokat lépnénk előre.
Igen, hát persze ez olyan is kell, aki elég erős politikailag, hogy azt is megengedheti magának, hogy hagyja. De hát ez már egy következő kérdés. Köszönöm szépen Kincses Gyula egészségpolitikus orvosnak, hogy itt volt.